eredménycsélet találkozó 2016. július 8-a. Az emberi nyomorúságról 6. rész. Amit tenned kell, 2. rész.
Hát, hogy gondoljátok, elkezdjük? Végülis miért már nem? Tehát, hogy a változatosság kedvéért. Szervusz! Isten hozott! Sziasztok! Nagyon sok szeretettel üdvözöllek titeket. Hol vagyunk? Ez az eredményes élettalálkozó, igaz? És mindenkit üdvözlünk itt a helyszínen, és természetesen mindenkit, aki a felvételt nézi vagy hallgatja, határainkon innen és túl. Épp mielőtt ideértem, néhány perccel ezelőtt beszélgettem Ernővel telefonon. Egyébként szeretettel üdvözlöm mindannyiatokat, most nem tud itt lenni, de lélekben velünk van, hogy milyen ámulatos dolog, hogy követitek az eredményes élet találkozót. Nem is tudom, hány helyről, Rafi? 110 országból. Ezt én el sem tudom képzelni. Nem is tudtam, hogy van ennyi ország. Igen. Tehát, és van még egy csomó, amit nem tudunk beazonosítani, de a két dolog jut az eszembe, hogy köszönjük a bizalmatokat. Tehát csak nagyon nagy dolog, hogy ezt az üzenetet komolyan veszitek és követitek. De a másik, ami eszembe jut, hogy mi közünk nekünk ehhez az egészhez. Mi közünk nekünk ehhez? Én úgy tudom, hogy a mindenható teremtő Istennek van egy célja, van egy terve. És ő ezt a célt, ezt a tervet tőlem, tőled, és igazából mindannyiunktól bizonyos értelemben függetlenül véghez viszi. És ez a terv az, hogy megmentsen minket. Megmentsen téged, engem, még az Ernőt is. És lehet, hogy erre azt mondod, hogy miért kéne engem megmenteni? Nagyon jó kérdés. A modern embernek az egyik legnagyobb problémája az, hogy elfelejtette, hogy bajban van. Pontosabban nem felejtette el, mert a legtöbb emberrel, amikor leülsz beszélgetni, amikor eljutsz a beszélgetésnek egy olyan szintjére, hogy a külső héjak lehullanak, a képmutatás, amit most minden pejoratív, tudod, minden vád nélkül mondok, megtanultunk képet mutatni. Tehát találkozok egy régi barátommal, hogy vagy? Nagyon jól vagyok, köszönöm, majd persze el fogom neki mondani, hogy vagyok tényleg. Mert tudom, hogy van egy társadalmi elvárás, van egy kulturális nyomás rajtunk, hogy hogyan kell élnünk, mit jelent győztesnek lenni, mit jelent sikeresnek lenni, és ebbe próbálunk beleilleszkedni. De amikor végre valakivel beszélhetünk őszintén, akkor nagyon hamar kiderül, hogy gondok vannak. A mosoly mögött vannak könnyek is, a mosoly nem is olyan természetes, és hogy baj van. De a kultúránk, a társadalmunk mindent elkövet, hogy elfelejtsük ezt a bajt. És ez jónak tűnik, mert hát akkor legalább boldogan élhetünk. De nem jó, mert a bajt nem elfelejteni, hanem megoldani kell. A problémát nem szőnyeg alá söpörni, hanem egyszer s mindenkorra megválaszolni kell. És ez a válasz igazából a mindenható Istennél van, a Teremtőnknél, aki minket alkotott, ezért pontosan tudja, hogy mi van velünk, hogy kéne, hogy működjünk, hogy az élet miről kéne, hogy szóljon, miről szólhat, és ő is az, aki úgymond révbe tud minket vezetni. El vagyunk veszve, és ő megtalál minket. És nem csak megtalál, de meggyógyít, nem csak meggyógyít, de felépít, és nem csak felépít, hanem magához hív minket. Egy olyan magas elhívásba, egy olyan magas cél felé, amit emberi elmével alig bírunk elképzelni, és hogyha el is képzeljük, alig merjük elhinni. Úgyhogy nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, nekem óriási megtiszteltetés, hogy egy olyan szolgálatnak lehetek a része, amely, amely eleve a nagyobb kegyelem, világevangelizáció, egy nemzetközi szolgálat, a világ majd minden országába eljutottunk, de akár itt az eredményes élettalálkozó is egy olyan, amellyel bár itt ülünk, Budapesten, egy szűk, bensőséges körben, hogy? Egy szűk tömegben, és közben sok százan, sok ezren figyelnek minket. Úgyhogy tudunk rólatok, gondolunk rátok, és hisszük, hogy Istennek célja és terve van veletek. És igazából talán ma írunk az utolsó alkalmához az emberi nyomorúságról szóló sorozatunknak, amely amilyen rosszul hangzik, annyira izgalmas és annyira jó üzenet, azt gondolom. És meg vagyok kísértve, hogy egy ilyen nagyon, nagyon kis, rövid, de teljes összefoglalást csináljak, mert jó, csak végig szaladunk a témákon. Ígérem, hogy nem állok meg egyik mellett sem, hanem csak a végénél, ahol tudom, ilyet máskor is ígértem már, de oké, tehát végszaladunk a témákon, és aztán utána imádkozunk is, rendben? Tehát az emberi nyomorúságról erről szól a sorozatunk, és azt néztük meg, hogy az emberi nyomorúságnak mik a forrásai, és hogy vajon az emberi nyomorúság egy életidegen, vagy az életnek egy szerves része, hogy hogyan gondolkozzunk e felől, hogyan kezeljük ezt. És az első gondolatunk az volt, hogy a becsapottság, az emberi önigazság, a nyomorúság elsődleges oka. A második a büszkeség, a harmadik pedig a megtörtség és az alázat hiánya. És akkor ebből a kiindulási alapból három nagy dolgot beszéltünk át. Az első nagy dolog az az volt, hogy van egy szembeszél. Hogy amikor te rendbe akarod rakni az életedet, rendbe akarod rakni a gondolkodásmódodat, amikor szabadulni akarsz az életed szükségtelen szenvedéseitől, akkor az nem megy könnyen, mert van egy szembeszél. És azt mondtuk, hogy ez a szembeszél kulturális, társadalmi, de egyben spirituális is. Valami jót akarsz csinálni, és nem egyszerű jót csinálni. Jó döntést hozol, és nem egyszerű egy jó döntés mellett megmaradni. És a háború, hívjuk így, ami zajlik, hogy állandóan és szüntelenül van egy vád Istennel és az ő igazságával szemben, van egy vád a légkörben, van egy vád a kultúránkban, és van egy vád a te lelkedben, vádolja Istent, hogy ő nem az, akinek mondja magát, hogy ő nem jó, hogy ő nem segít rajtad, hogy amit ő mondott, ami elvileg igaz, és megmenteni az életedet, az nem igaz, állandóan van egy vád. És megfogalmaztunk egy párat ezek közül a vádak közül, megfogalmaztunk néhány tézist, ami segít felismerni, hogy hol a frontvonal. És az első ilyen az ez, hogy nem te vagy az ellenség, hanem a bűn és az ördög. Istennek nem veled van baja. A második, hogy nem Isten az ellenség. A harmadik, hogy hagyd abba az önvédelmet. Amikor Isten kiigazít valamiben, ne utasítsd vissza csípőből azzal az elképzeléssel, hogy Isten haragszik rád, amikor kijavít. Én amikor azt mondom a Benzsinek, hogy télen, hogy kabát nélkül mentél ki, -10-be, akkor nem haragszom rá, csak szeretném a fölvenni a kabátot. Hagyd, hogy Isten kijavítson. Aztán a negyedik, hogyha Isten gonosz volna, akkor se tehetnél ellene semmit. Az emberi lázadásnak van egy nagyon érdekes zöngéje, azt mondja, hogy tudod mit, szerintem Istennek nincs igaza. Tévedsz. Szerintem Isten gonosz. Tévedsz. De ha épp ésszel gondolkozol, ha Isten gonosz volna, se tehetnél semmit a hatalma ellen. Ha józan vagy, akkor egy gonosz Istennek is alá kéne vetned magad. Csak mert hallottam ilyet, hogy én azért nem követem Istent, mert szerintem Isten gonosz. Gratulálok. Mi a nyerességed ebből? Tehát tudod, amikor az oroszlán meg akar enni, akkor azzal biztos, hogy nem mented meg magad, hogy még az orrát is elkezdett pöckölgetni. Okay. Aztán a következő, hogy tisztázatlan a hatalomhoz való viszonyunk. A hatalom kérdése, emlékeztek? Ezeket mind vissza tudjátok nézni. A modern ember azt hiszi, hogy övé a hatalom. Ezt tanították nekünk. És közben arra is csak alig van hatalmunk, hogy kifújjuk az orrunkat. Aztán a következő, hogy tisztázatlan az élet célja és értelme. Erről nagyon sokat beszéltünk. A modern ember azt gondolja, hogy az élet célja a kényelem. Ha ez így van, és Isten nem ad nekünk feltétel nélküli teljes kényelmet, akkor Isten hogyan szerethet minket? Na jó, de ha az életnek nem a kényelem a célja, akkor Isten lehet, hogy a tetteivel pont az életünk célját igyekszik betölteni. Megvan ez? Ezeket mind visszanézhetitek. Szia! Aztán a következő ilyen szellemi háborús tényező és hazugságpont, illetve a válasz rá, hogy a világ megoldása az életre alapvetően nem működik és működhet. A legyen meg az én akaratom, mint recept a boldogságra. Minden úgy legyen, ahogy én akarom. Azt hiszem, hogy a világ valami ilyesmit tanácsol. Alakítsd a körülményeit a saját szádíze szerint. Ezt megvalósítani lehetetlen, végtelen hatalommal kéne, hogy bírj hozzá, és meg kéne szabadulnod 7 milliárd másik végtelen hatalommal bíró mini Istentől, aki szintén a saját akaratát akarja megvalósítani. Az az elképzelés, hogy az önzés boldogságra vezethet, metafizikailag lehetetlen. Kizárt dolog. Tehát nem spirituális szinten elítélendő, hanem logikai szinten. Elfogadhatatlan megoldás. És azt hiszem, bár mindjárt megnézem, ez volt az egyik utolsó, így van. Aztán a következő nagy dolog, amit megnéztünk, hogy miközben van a szembeszél, Istennek van egy célja az életünkkel. És itt is téziseket néztünk végig, hogy ezek mik. És az első az az, hogy Isten velünk van, és mindent a jóért tesz. A második az az, hogy a célja nem a kényelmünk, hanem az érettség. Ugye, és ez már felvetődött az első kategóriában is, hogy vajon, ha a kényelem a cél, akkor Isten miért nem ad kényelmet? Hát mert nem az a cél, hanem az emberi érettség. És aztán beszéltünk a valóságnak azokról a tényezőiről, aminek az érettség aláveti magát. Ugye egy érett ember nem lép le a 10. emeleten a tetőről azzal az elképzeléssel, hogy nem fog leesni. Mert érti és ismeri a gravitációt, az alátámasztás törvényét, stb. És tudja, hogy amikor lelép, halálra zúzza magát. Az érettség aláveti magát a valóság körülményeinek. És beszéltünk róla, hogy mik ezek a szellemi szférában. Aztán azt mondtuk, hogy az élhető életre a végső recept, a végső megoldás az az Istenben való bizalom. Ez volt a nagy titok. Oké, de akkor hogyan éljek? Mi a kulcs? Mi az, amivel minden a helyére kerül? Mit csináljak? Ismerd meg Istent, és bízz benne. Ha megismered őt, olyannak, amilyen ő valójában, fogsz tudni bízni benne. Bízz benne. Az élet túl nehéz neked. Az élet túl nagy neked. Az embernek lenni nem azt jelenti, hogy átvesszük Isten helyét, és a magunk erejével hordozunk mindent, amit alapvetően Isten akart hordozni. Isten az életünk hordozója. Beszéltünk erről, hogy mit jelent Istennek lenni. Mit jelent az a fogalom, hogy Istenség, hogy ember és Isten, isteni viszony. Isten a forrás. Ő a víz. Mi vagyunk a szomjazók. Ő ad nekünk inni. Ő ad nekünk inni úgy, hogy túlcsordulunk. De nem mi vagyunk a forrás. A modern ember elképzelése az, hogy ő a forrás. Hogy ő idézőjelbe téve Isten. És amikor bíznia kell bármiben és bárkiben, ami nem ő, az szinte lehetetlen neki. De az élet titka az az, hogy ismerem Istent és bízom benne. És aztán ennek a szerves következménye és folyamánya, hogy mindenért mindenkor hálát adhatunk. És itt volt a két legnehezebb pont, a 6-os és a 7-es. Arról szólt, hogy ahhoz, hogy Isten ezt a bizonyos érettséget kimunkálhassa bennünk, hogy elvezessen minket oda, hogy sok dolog helyett, önmagunk helyett végre benne bízzunk, néha meg kell, hogy engedje, hogy olyan körülmények érjenek minket utol, amelyek rákényszerítenek erre az érettségre. És a hetedik pont az az volt, hogy Istennek sokszor szenvedést kell hoznia az életünkbe. És itt állapítottuk meg, hogy a szenvedés, mint olyan, nem egy életidegen kategória, hanem valójában az életnek a szerves része. Valójában az élet egyik legértékesebb része, az egyik legértékesebb jelensége. Mert a szenvedés az, amin keresztül megtanuljuk komolyan venni Istent és az ő ígéreteit. Megtanuljuk komolyan venni azt, ami és aki ő. És a szenvedés soha nem büntetésből jön. A szenvedés úgy jön, mint egy edzőtől, akinek te azt mondtad, hogy világbajnok akarsz lenni, és ő azt mondta, hogy én segítek neked. És amikor a 10. host leúztad, ő azt mondja, hogy kell egy 11. És az szenvedés. De az a 11. host az, amely sokkolja az izmaidat annyira, hogy hozzáidomulnak a nagyobb terheléshez. Ha nincs ott az a kihívás, akkor nincs hozzá a növekedés sem. És igazából ugyanígy a szenvedés az emberi életben az, amely rávesz minket arra, hogy újra gondoljuk a forrásainkat, hogy újra gondoljuk az életünk alapját, hogy újra gondoljuk azt, hogy kiben és miben is bíztunk. Amikor Isten megengedi, hogy a megoldásaink kudarcot valljanak, amikor elfogy a pénzem, amikor a legjobb barátom elhagy, amikor az álmaim cserben hagynak, akár úgy, hogy elértem őket, és mint a homok kiperegnek az ujjaim közül, amikor az, ami teljességet kellett volna, hogy hozzon, nem hoz csak frusztrációt, amikor csalódok mindenben, az egyfelől egy szörnyű pillanat, szenvedéssel teli pillanat, de valójában az a pillanat, ahol át tudom újra gondolni, hogy mire építettem én az életemet, kiben bíztam én, van ennél jobb esetleg, van ennél jobb? Egész életemben küzdöttem, egész életemben próbáltam mindent jól csinálni, mindent rendbe rakni, és csak élni akarok. Én csak egyszerűen élni akarok, nem akarok többet, mint nem, csak élni akarok, és nem találok életet. Hol van az élet? És Isten azt mondja, itt van nálam, bízd rám magad. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Én bennem bízhatsz, én vagyok Isten, az akarok lenni, én akarom hordozni az életedet. Én akarom hordani az anyagi gondjaidat, én akarom hordani a fájó szívedet, én akarok az lenni, aki megelégítelek téged. Én vagyok Isten. Bíz bennem. És azt mondom, hogy jó, bízok, de nem tudok. Jó, bízok, de nem tudok. Mint Jeremiás könyvében azt mondja, ahol a próféta panaszkodik, hogy Izrael más istenek után jár. És azt mondja valahol így az írás, hogy de mit tegyek, ha mást szeretek? Te vagy a férjem, Isten, de mit tegyek, ha mást szeretek? És így vagyunk mi is. Uram, tudom, benned kéne, hogy bízzak, te vagy az Istenem, de mit tegyek, ha egyszerűen mást szeretek? Mást szeretek. Kocsimat szeretem, a karrieremet szeretem, a nagy őt szeretem, az emberek elismerését szeretem, az álmaimat szeretem, a jövőmet szeretem, a lehetőségeimet szeretem, más szeretek! Mit tegyek? És Isten azt mondja csendben, hogy majd segítek neked. Ezt tudjátok, van ez a kicsit vicces, hogy... Mi a tökéletes ellenszere az első pillantásra, vagy a szerelem első pillantásra jelenségnek? Nézd meg másodszor is. Vagy cinikus vagyok, tudom, de figyelj. Vagy annak, ez most nem jó, azt nem mondom. De értsd meg, hogyha az életre a válasz Isten, akkor minden egyéb válasz hamis, figyelj jól, csalódást kell, hogy okozzon. Ha a kocsimba gázolajat kell tankolni, akkor bár mondjuk a kerozin egy kiváló üzemanyag, igaz? De nem való bele, tönkre fogja tenni. És Isten azt mondja, hogy figyelj, segítek neked, megtankoljuk a dízelautódat kerozinnal. És a következmények, a tapasztalat, amin átmész, segíteni fog neked újraértékelni, hogy kit is szeretsz. kit is érdemes szeretned. A nagy őre a legjobb gyógymód, amikor összejössz vele. És Isten azt mondja, hogy figyelj, segítek neked. És szenvedést hoz az életünkbe. És ez a szenvedés a legnagyobb nyerességet rejti magában. Mert a szenvedés közben a lelkem elengedi. Elengedi a szerelmeit. Elengedi, csalódik bennük. Eljut oda, hogy már-már megveti őket. Csalódik bennük. És akkor újra meglátom Istent. És értsd jól, ráfanyolodok. Kipróbálom. Közel megyek hozzá. És csodát találok. És Isten egész életünkben jön utánunk, és tanít minket. És ez volt a második szakasznak a vége. És a harmadikat kezdtük el, és ezzel is fogjuk most folytatni. Hogyha ez így van, hogyha Isten velünk van, és mindent a jóért tesz, és az érettségre akar vinni, és ezért bármit megtesz, és az egésznek a végkicsengése, emlékeztek ugye az, hogy Isten szenzációs, hogy Isten hordozza az életünket, hogy semmitől se kell félned, hogyha ő veled van, kicsoda lehet ellened, és ezek nem keresztény közhelyek, hanem olyan kijelentések a Bibliában, amelyekről el kell döntened, hogy igazak-e vagy sem. Ez most igaz, hogyha keresed először Isten országát és igazságát, akkor minden egyéb ráadásban megadatik neked. Ez igaz vagy hazugság? Kérlek, ne engedd meg a lelkednek, hogy egyfajta ilyen felszínességgel elcsúszson e fölött az igazság fölött, vagy bármelyik bibliai igazság fölött. Ezt most komolyan válaszoljátok meg. Isten Máté 6.33-ban azt mondja, hogy keresd először Isten országát és igazságát, és figyeld a szavakat, minden egyéb ráadásban megadatik neked. Figyelj, ha ez nem igaz, akkor ez a leggonoszabb, legcinikusabb szivatás, ami csak létezik a világon. Akkor ez azt jelenti, hogy Isten a mindenható azt mondja, hogy ezeknek a kis hülye nyomorultaknak hazudok egy olyat, hogy ha ezt mind elhiszik, szétzúzzák az életüket. Hát éhen fognak dögleni, és én olyan jót fogok röhögni rajta, amikor ott fognak élni a nyomorúságukban, és elhitték, amit mondtam nekik. Ezt értitek? Ha ez nem igaz, akkor ez nagyjából ezt jelenti, hogy Isten szándékosan hazudik valamit, amit ha mi elhiszünk, rajta veszítünk. Ez a hited. Ezt hiszed. Most tudom, hogy csóválni fogod a fejedet, de ott legbelül lehet, hogy igen. Érted? Lehet, hogy ezt hiszed. Sosem mondanád ki ilyen élesen. De hány emberrel beszéltem? Ja, keresd először Isten országát, aztán minden ráadásban. Ja. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy ő azt gondolja, a szíve mélyén azt gondolja, hogy ez nem igaz, hogy ezt ha ő megteszi, nem lesz meg minden ráadásban. Hogy kárt fog vallani, hogy szét fog hullani az élete. Valójában azt hiszi, hogy Isten hazudik. Ezt érted? Neked a lelkedben döntést kell hozni, hogy te mit hiszel. Mert nagyon könnyű vagy ilyen semlegesnek maradni Isten ígéreteivel szemben, hogy hiszem is, meg nem is, vagy én sose gondolkoztam rajta, hogy igazán. Tehát, hogy csak úgy van, hogy hallottam, hogy van ilyen. Vagy akár oda elmenni, hogy mondja, de szerintem nem igaz. Ezzel szembe kell fordulnod, mert az egyetlen dolog, amit Isten vár tőlünk, az egyetlen dolog, ami kell hozzá, hogy ami tapasztalati életünkben ez az egész működjön, az a hitünk, hogy egyetértsünk vele. Mert ez az ő célja, hogy felnőjünk, hogy éretté váljunk a gondolkodásunkban. És az éretté válás azt jelenti, hogy egyre több dologról gondolom ugyanazt, amit Isten. És csak hoz döntést, hogy az ő ígéretei igazak, vagy mondd ki, hogy hazugságok. Mondd ki, de akkor élj úgy. A kettő között ne maradj meg. És hogyha Isten ígéretei hazugságok, azt nem tudom, hogy tudod megmagyarázni. Na, és akkor itt volt egy pár pont, hogy hogyan éljünk. És az első, amit mondtunk, hogy ne követelj, hanem kérj. Amit megtehetnél önerőből, azt is kérd. Bízd rá magad Isten szeretetére, és nem tudom, meddig jutottunk. Emlékeztek? Meddig jutottunk? Megvan, idáig nem. A tízest átugrottam, hogy rabszolga vagy. Ez volt az utolsó, amiről beszéltünk. És ez nem egy népszerű gondolat, de erről beszéltünk. Rabszolga vagy, ami azt jelenti, hogy nem elsősorban jogaid vannak, hanem alávetettséged. Kötelességed, ezt akartam mondani, de az nem jó, a modern ember nem jól érti a kötelesség szót. Munkaprogramot lát benne. Alávetettséged van. És aztán, amivel tovább akarok menni, az ez, és mielőtt ezt megtennénk, mondjunk egy gyors imát. Mennyei atyánk, nagyon köszönjük neked, hogy tanítasz minket. És hívsz minket egy igazi átformálódás felé, egy átalakulás felé, egy kisebb forradalom felé, ahol nem csak hiszünk benned, nem csak tudunk rólad, hanem ahol az, hogy te vagy, és hogy amit ígértél, az valóságos, ez megváltoztatja a mi döntéseinket. Megváltoztatja a bizalmunkat, és valójában megváltoztatja a teljes világunkat. Ide hívsz minket, magadhoz, egy nagyon közeli kapcsolatba, ahol ez a kapcsolat mindent elhordoz, mindent betakar, mindent kitölt. A szívünk mélyén mindig is erre vágytunk, hogy gyermekek lehessünk egy szerető atya ölében, hogy gondoskodva legyen rólunk, hogy vezetve legyünk, hogy követhessünk, de mégis tiszteletben legyünk, és szabadságban. És te pont ezt hoztad nekünk, ámulatos. Ezt jelenti embernek lenni. Hadd találjuk ezt meg, hadd éljünk ebben. Köszönjük, atyánk, a te nevedben, a te fiad nevében, Jézus Krisztus nevében. Ámen. Úgyhogy... Egy pár pont van már csak hátra, de azt gondolom, hogy ezek nagyon bátorítóak lesznek, és a következő így hangzik, hogy bízd rá magad Isten szeretetére. Bízd rá magad Isten szeretetére. Bízhatok Istenben? Olvasd el a Bibliát, nézd meg az evangéliumot, nézd meg Jézus sztoriát, ez megválaszolja. Ha valaki a tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindannyiunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt ingyen mindent. Tehát mi az a logika, amivel miután Isten, úgymond az atya odaadta a fiút, miután a fiú odaadta önmagát, miután mindezt tette, még akkor, amikor az ellenségei voltunk Róma 5 szerint, mi az a logika, amivel nem tudnád elfogadni, hogyha amikor még ellenségei voltunk, megszabadított minket, mennyivel inkább most, hogy megbékéltünk vele. Ugye erről szól egész Róma 5, olvasd el, ámulatos. De ha össze vagy zavarodva, és tudod, a teológiád nincs rendben, és mit kell most gondolnom Istenről, ott az Ószövetségben van egy csomó ilyen fura rész, ahol nem is tudom meg, akkor nézd meg 1 Korintus 13-at. Nézd meg 1 Korintus 13-at. Nézd meg János 15.9-et. János evangélium a 15.9-et. 1 Korintus 13 a szeretet himnusza, 16 szempont leírja a szeretetet. Ez kötelező Istenre. Ez az ő szeretetének a leírása. Olvasd el, és találd meg azt a pontot benne, amitől félned kéne. Oké? Mutass rá arra a pontra, amivel, hogyha Isten feléd fordul, akkor te nem bízhatsz benne. 1 Korintus 13-ban. Ez házi feladat. Menj haza és olvasd végig. Találd meg azt a pontot, a legnegatívabb, amit találni fogsz, az az, hogy nem örül a hamisságnak. Miért örüljön neki? Nem örül neki. de mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél. Sose viselkedik bántóan. Nem keresi a maga hasznát. Nem irigykedik, nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, de soha el nem múlik. Fantasztikus. Ez Isten feléd. És aztán János 15 mondja 9-ben, hogy ugye maradjatok meg én bennem, és bármit kértek, az atyától megadja nektek. Ezt nem 9-ben mondja, ezt előtte mondja, de 9 felfedi, hogy mit jelent megmaradni ő benne. Azt mondja, ahogyan az atya szeretett engem, figyeld a mércét, hogyan szerette Isten az atya, Istent a fiút. El tudsz képzelni teljesebb szeretetet ennél? Tökéletes szeretet. Ahogyan ő szeretett engem, én is úgy szeretlek titeket. Egyetlen egy dolgod van, maradj meg a szeretetemben. Jaj, de figyelj, ez most nagyon jó lesz. Rögtön utána mondja, ha megtartjátok a parancsolataimat, megmaradtok a szeretetemben. Figyeld, a régi bűnös természet ezt hogy fordítja le. Jaj, értem már, van vagy 600 törvény, azt mind betartom, és akkor szeretetre méltó vagyok, és így megmaradok Isten szeretetében. Ezt a régi természetem így fordítja le. Tehát ember, olvastad a Biblia többi részét? Többi része pont arról szól, hogy a törvény betartásából senki sem igazul meg Isten előtt. A megtartani a parancsolatait azt jelenti, hogy emlékezni a parancsolataira. Megtartani az emlékezetemben, megtartani a szívemben. Emlékezni azokra a szavakra, amelyekkel Isten azt mondta neked, hogy szeret, szeretlek, ne felejtsd el, tartsd meg kérlek. Mert ha elfelejted, hogy szeretlek, elkezdesz félni tőlem. Ha elfelejted, hogy szeretlek, elbújsz előlem, mint ahogy Ádám elbújt. Kérlek, emlékezz a szavaimra. Maradj meg a szeretetemben, a szeretetben megmaradni, egy agape szeretetben megmaradni annyit jelent, hogy nem elutasítani. Ezt érted? Elmondom még egyszer. Kiesni a szeretetből nem úgy tudsz, egy agape, egy feltétel nélküli szeretetből, hogy méltatlanná válsz a szeretetre. Az agape szeretet mindig is méltatlanokat szeretett. Ez a lényege. Feltétel nélküli szeretet. Nincs benne a te teljesítményed. Nincs benne az, hogy szép vagy, ügyes vagy, teljesítettél, és ezért szeretlek, hanem szeretlek, mert pont. Csak, mert én szerető vagyok, a jellememből, ezt mondja Isten. Ebből a szeretetből csak úgy tudsz kiesni, és úgyse, csak a tapasztalatodban, hogy nem fogadod el, hogy elfelejted, hogy tagadni kezded, hogy elutasítod. És akkor nem éled meg. A szeretet nem szűnik meg áramlani ettől még, nem szűnik meg szeretni téged. De ha megmaradsz a szeretetében úgy, hogy emlékszel a szavakra, amelyekkel szeretett, emlékszel a tetteire, amelyekkel szeretett, akkor megmaradsz a szeretet élményében és örömében. És az a szeretet 1 Korintus 13 szeretete, 16 szempont, amelyek fantasztikusak. Ez a világképed. Ezt érted? Ebben kell felébredned reggel. Ennek az Istennek a valóságában. Nem a te saját elképzeléseidben, nem az érzéseidben, nem a szubjektív élményedben, hanem ennek az Istennek az objektív valóságában. Aki önmagát adta érted, annyira szeretett. Ez megvan, ezt értitek? Ez nagyon fontos. És vajon egy így szerető Istenben bízhatsz-e? Ne nekem válaszold meg. A te életed múlik azon. A te élet élményed, a holnapi boldogságod, a holnapi teljességed, a mai teljességed múlik azon, hogy ezt elhiszed-e. Zárójel, még egy zárójel. Figyeljetek! A modern ember bármit megtenne egy boldog életért. Érted? Bármit. Bármit. Elmegyünk, kipróbáljuk, leugrunk, karriert csinálunk, a vérünket adjuk, hozzámegyünk, elveszünk, bármit megcsinálunk egy boldog életért. Mondd, mi a boldog élet titka. Bármit megteszek érte. És Isten azt mondja, hogy itt a boldog élet titka. Bízz bennem. Ismerj meg engem. Ismerd meg a szeretetemet. És aztán bízd rám magad. És tudod, mind örüljetek, Filippi 4:4, örüljetek, újra mondom, örüljetek, az Úr közel semmifelől ne aggódjatok, hanem a kéréseiteket imában és könyörgésben, a háladásatokkal együtt tárjátok föl előttem, és az én minden értelmet meghaladó békességem meg fogja őrizni a szíveteket és gondolataitokat a Jézus Krisztusban. Értelmet meghaladó békesség. Azonnal, ahogy bízol benne, azonnal, ahogy hagyod, hogy a víz elvigyen, Ezékiel vize. Értitek ezt? Amit a világ kínál, és amiért csak az életedet kéri cserébe, azt Isten azonnal adja, és ő is az életedet kéri cserébe. De nem elrabolni akarja az életedet, hanem azt mondja, hogy igazából ad nekem az életedet, mint ahogy a férj a feleségének adja, mint ahogy a feleség a férjének, bíz bennem, válasz engem, hadd legyek én az Istened, és én Istened leszek, és te élni fogsz egy csupa nagybetűs életet. De ezt a döntést meg kell hoznunk, a szabad akarat itt van, és a hitünk állandóan meg kell, hogy legyen. Kell, hogy legyen, ha nincs meg, az se baj, csak akkor nyomorultól érzed magad. Amikor hiszel, amikor bízol, akkor meg élsz és szárnyalsz. Kérlek, tartsd meg az én parancsolataimat, az emlékeidben. Tartsd meg, forgasd azokat a szívedben, mert azok gyógyír lesznek neked. Azok felemelik Istent, azok emlékeztetnek rá, hogy ő mindent neked adott, hogy ő veled van, és senki és semmi nem lehet ellened. Ezek a szavak emlékeztetni fognak, az ige emlékeztetni fog rá, hogy ki is vagy te, és mi is vagy te valójában. És hogy élhetsz most plusz semmi, most és nem kell várnod semmire, most és semminek nem kell beteljesülnie, nem kell rendbe jönnie az üzletednek, nem kell kifizetned az adósságaidat, nem kell megtalálnod a nagy őt, nem kell történnie már semminek, és teljes életed lehet most, Istennel plusz semmi. És itt van egy vers ehhez, hogy bízd rá magad Isten szeretetére, és ezzel a kis bevezetéssel ez a vers nagyon érthető lesz. Nagyon jól ismeritek ezt a verset, de nem ismerek olyan verset, ami ennél személyesebben utalna Isten szeretetére, ennél közvetlenebbül, ennél kikerülhetetlenebbül. Galácia 2:20, és gyönyörű, figyelj, Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve. Többé tehát nem én élek, hanem a Krisztus él bennem. Ide mindjárt visszatérünk, ide vissza kell, hogy térjünk, mert ezt nem érted, ez túl bonyis volt. De majd mindjárt elolvassuk még egyszer, de itt jön a szeretet rész. Azt az életet pedig, amelyet most testben élek, és ezt értjük, mert nagyon szellemi vagy, Sanyi, nyomod itt a szellemi szöveget, de mi van a valóságban? Tehát mi van az, hogy fölkelek innen, és ki kell mennem a közéletbe venni valamit? Tehát mi van azzal, hogy be kell mennem a munkahelyemre? Mi van a valóságban? Na ezt mondja ő is, hogy mi van a valóságban? Hogy abban az életben, amit most testben élsz, ott mi van? Ott mit kell csinálni? És azt mondja, hogy azt az életet pedig, amelyet most testben élek, figyelj, az Isten fiában való hitben élem. Azaz van egy meggyőződésem Jézus Krisztusról. Ez az életem módszere, hogy tudok róla valamit. Érted? Tudok róla valamit. Mit tudsz róla, Sanyi? Vagy Pál, aki ezt írta. Hogy szeretett engem, és önmagát adta értem. Ebben a valóságban élek. Abban a valóságban élek, hogy a mindenható Isten, aki a hatalmas szavával hordozza a mindenséget, aki miatt az univerzum létezik, a csillagok milliárdjai, trilliárdjai még mindig izzanak, az ő szava, az ő igazsága az, hogy szeretett téged, és itt egyes szám első szemében van írva, szeretett engem, és ezt te is nyugodtan veheted magadra, szeretett engem, mondd ki, szeretett engem, engem szeretett. Szeretett engem, nem őt, engem. Mennyire? Úgy, hogy önmagát adta értem. Ez a valóságom, hogy a mindenható velem van. Ennyire. És hogy kell élni? Hogy kell élni, Sanyi? Mi a trükkje? Az, hogy ezt nem felejtem el, hogy ebben ébredek fel, hogy a mindenható velem van, hogy ő szeretett engem, és önmagát adta értem. Ez az én valóságom, ebben élek. Ennél nincs több, és ennél nem is elég kevesebb. Ez a nagybetűs élet. Na jó, de mi van azzal a nyomorult emberrel, akivel minden nap találkozom, akinek olyan gondolatai vannak, hogy megrettenek tőle, aki bűnös, aki bűnöket követ el, aki szokásszerű bűnöktől nem tud megszabadulni. Mi van azzal az emberrel, aki diszkvalifikálja magát ebből az egészből? Az az ember nem létezik. Az az ember már meghalt. És most vissza az első részhez. Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve. Élekbe már többé nem én. Ezt érted? Én végleg ellettem választva a törvénytől, a bűntől és a régi emberemtől. Ez megtörtént a hitem pillanatában. Egy közbevetés született közted, és a tetteid közted, és a régi gondolataid közted, és minden között, ami a régi. meghaltál neki. Na jó, de most követtem el, de attól el vagy választva. Lelettél, mint egy filézőkéssel, lelett vágva rólad a bűnöd. És az, aki él, az már Krisztus benned. Te az új vagy, és az vagy örökre. Teljes a bevégzett munka. És mint egy visszhangja a réginek, ott van melletted még mindaz, amit Isten már kifizetett, pont azért van melletted, hogy minden egyes alkalommal, amikor látod, minden egyes alkalommal, amikor megkérdőjelezi a helyzetedet, te hozz egy döntést, hogy nem látás által élek, nem a természeti elképzelés által élek, hanem emlékszem arra, hogy Isten mit mondott, és ő azt mondta, hogy Krisztussal együtt meg vagyok feszítve én is, és élek, de már nem én, hanem a Krisztus él bennem, és hogy én meghaltam a bűnnek, úgyhogy úgy számítom magam, mint aki meghalt a bűnnek, de él Istennek. És igenis a hitelmet kihívja az, amit látok. Reggel fölkelek, és bunkó vagyok. Szia, János. Bunkó. De az nem én vagyok. Semmi közöm hozzá, én meghaltam annak a bunkónak. És élek Istennek. És ez kihívja a hitemet. Miben hiszel? Abban hiszek, hogy Krisztus elvégezte egyszer s mindenkorra. Hiszek római levélnek, hiszek a Bibliának. Ez a valóság. És mindaz, amit megtapasztalok, összhangban van vele. Pont biblikus. Pont Isten pont mondta, hogy nem fogom elvenni a bűneidet. Pont mondta, hogy nem, hogy meghagylak benne. Akkor élhetek benne szabadon? Nem. Az meg megint, tudod, akkor hazuggá tennéd Istent? Akkor azt mondanád, hogy az egyenes görbe, a görbe pedig egyenes? Értse egyet vele, hogy az bűn. Vald meg, állj helyre, 1 János 1:9. Na és ha újra elkövetem, ugyanúgy vald meg, ugyanúgy érts vele egyet. Akkor élhetek benne szokásszerűen, csak valljam meg mindig? Hát most ez ilyen nagyon rosszul hangzik, ahogy mondod, de ha a szíved mélyén egyetértesz vele, hogy az bűn, ha a szíved mélyén elítéled, és igazat adsz Istennek, de szokásszerűen nem tudtál tőle megszabadulni, kinek a gondja ez? Válaszold meg ezt a kérdést. Tehát nem használod a kegyelmet jogosítványra a bűnnek, mert az az, hogy ja, hát úgyis megbocsátják, hát akkor lehet. Nem ezt mondod. Azt mondod, hogy basszus, hogy csináltam ezt már megint? És 2 perccel később megint megcsinálod. Ez ítélkezés például. Olyan sokan olyan nagyra vannak vele, olyan szentek. Tudod, hány ember ítélkezik? Simán. Itt, csendben. Ez is hogy néz ki? Mi ez olyan nagy gond, hogy kiszúrtam, hogy kretén? Hát, csak annyira, mint a paráznaság. Ezt érted? Úgyhogy mit csinálsz, hogyha... Ha mindig ragad. Elbújsz, mint ahogy Ádám elbújt. Hallod, hogy jön Isten, és rettegsz. És félsz. És megpróbálod rendbe hozni magad, hogy méltó legyél a szeretetére. Rossz válasz. Hanem csak, Uram, hát nem ezért haltál meg? Nem ez az, amit teljesen kifizettél? Nem ez az, hogy én meghaltam a bűnnek? Itt van ez a nyomorult ember. Róma 7-et olvasd el, hogy amit akarok, azt nem teszem, a jót, de a rosszat, amit nem akarok, csak azt teszem. És egyetértek, a szívemben egyetértek Isten törvényével. Elítélem a saját hozzáállásomat, a tetteimet, az ítélkezésemet, a bűne, elítélem, és szabadulni akarok tőle. De nem fogok bujkálni, de nem kezdek el menekülni, hanem jövök hozzád, Uram, megvallom, és itt vagyok előtted, és te tölts be engem. És ezt hallottam valakitől, és szerintem nagyon igaz, hogy a bűnök, hogy a bűnök csak következményei annak, hogy nem vagyok Isten jelenlétében. És amikor a bűn engem rávesz arra, hogy elbújjak Isten elől, mi történik? Arra a helyre kerülök, ahol még kevésbé van erőm bármit másképp csinálni. De ha be vagyok töltve, ha be vagyok töltve Istennel, ha ő vele vagyok, ha látom őt, hogyha ha szeretete vesz engem körül, hogyha szabad vagyok vele, akkor sokkal egyszerűbb nem vétkezni. Eszembe se jut. De amikor üres vagyok, amikor elsodródok tőle, amikor elkezdem magam ítélni az ő szemében, én ítélni magam az ő szemében, és eltávolodok, akkor az ürességben már megint azon gondolkozom, hogy ez milyen kretén ez a másik. És hát ennyi. 12. Nyugodj! Ha mindez igaz, mit csinálj? Élvezd az életet. Nyugodj! Lazíts! Ha Isten tart mindent a kezében, ha mindent lerendezett, ha minden sinem van, ha tényleg igaz, amit mondod, akkor mit csináljak? Nyugodj! Kolossé 3.15. És Krisztus békessége uralkodjék a szívetekben, hiszen erre vagytok elhívva az egy testben, és legyetek háládatosak. Oké? Békesség uralkodjon benned. Hogy uralkodjon a békesség? Hát úgy, hogy béke van. Hadd, hogy legyen. Ne csinálj háborút ott, ahol nincs. Ami még marad, amit még tehetsz, az, hogy hálás vagy. Tehát nyugszom, béke van, és időnként a békét megtöri a hála. Ezt érted? Ez metafizikailag helyes. Ez összhangban van a valósággal. Azzal, amit az egész világ figyelmen kívül hagy. Nyugodj! A szellemiség első, leglátványosabb gyümölcse az a békesség, a nyugalom. És ahogy elkezdesz zizegni, ahogy elkezded a saját kezedbe venni a dolgokat, ahogy elkezdesz küszködni, nem bízol Istenben. Rossz keresztény, nem bízol Istenben. Persze, hogy nem bízok benne. Ne kárhoztasd magad, hanem csak ébredj fel. Elfelejtettem, hogy szeret. De hála Istennek most emlékeztettem magamra. Köszönöm, hogy szeretsz. Köszönöm, hogy velem vagy. Köszönöm, hogy azt az életet, amit testben élek, a te beléd vetett hitben élhetem, aki elvárod tőlem, hogy kapjam végre össze magam, és én nagyon igyekszem. Nem. Aki szerettél engem úgy, hogy önmagadat adtad, értem. Aki meghaltál, értem, és élsz, értem, és közben jársz, értem most is. Ott vagy az atya előtt, és te vagy az én ügyvédem, te vagy az én közben járom. Isten harcolja a harcaimat, ha ő velem van, kicsoda lehet ellenem. Úgy értem, elfelejtem ezt, de aztán újra emlékszem rá, és csak visszalépek benne, belé, és nyugszom. Nincs többé bűnhodat, nincs többé vezetés. Ó, Uram, olyan rossz voltam tegnap. Mit gondolsz, hogy amikor én meghaltam, érted, akkor nem volt előttem a teljes életed minden rosszasága? Ez csak téged lep meg. Én amikor meghaltam, érted, én meghaltam minden bűnödért. Mindért. Úgyhogy te azt tartsd magadról, hogy a bűnnek meghaltál, azaz el lettél választva tőle, és élsz nekem. Engem ölelsz, és azt elfelejtheted. És amikor átsétál az orrod előtt, végezd el ezt a kalkulációt. Élvezd azt, amit van gondtalanul, mert ha nem teszed, semmit sincs. Ez a tanács. Élvezd azt, amit van gondtalanul, mert ha nem teszed, semmit sincs. Elmondom még egyszer, élvezd azt, amit van gondtalanul. Mert ha nem teszed, semmit sincs. Hányan halogattátok már az életet egy későbbi időpontra? Majd elmegyek evangelizálni, hogyha. Majd szeretem a testvéremet, hogyha. Majd jól fogom érezni magam, hogyha. És mindig van egy halogatás. Mindig van egy halogatás. És azt gondolom, hogy szintén Máté egészségedre 6.34 lehet talán, mert 33 után jön, hogy ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap aggódik majd magáért. Elég minden napnak a maga baja. Oké, ez a keresd Isten országát és igazságát után jön rögtön. Elég minden napnak a maga baja. A mai nappal foglalkozz. A mai napra legyen kegyelmed. A mai nap az, ahol élhetsz. Nincs más időpont, ahol tudod, mehetsz Istenhez. Nincs más időpont, ahol az ő kegyelme számít. Sehol máshol nem tehetsz, nem érintheted meg a valóságot, csak most. Akkor ez azt jelenti, hogy éj hedonistán, úgy, mintha mai nap lenne az utolsó, akkor együnk, ígyunk, rúgjunk be. Nem. De azt amúgy se azért, vagy hogy van, azt amúgy se azért nem teszed, mert tehát ha ez lenne az utolsó napod, akkor azt csinálnád? Nem? Hát remélem nem. Vagy minden, vagy ha igen, akkor úgy se rossz, de beszélj inkább Istennel. Ha nekem ez lenne az utolsó napom, lenne egy nagyon hosszú beszélgetésem Istennel. Ezt érted? És amit mondana, azt csinálnám. És valószínűleg beszélnék a feleségemmel, a gyerekeimmel, lehet, hogy lenne még egy-két dolog, amit megtennék, nem tudom. De ha ez lenne az utolsó napom, nagyon fontossá válna, hogy kicsoda és micsoda Isten. És így akarok élni ma. És a holnapi nap, az megint Isten kezében van. A holnapi nap megint Isten kezében van. És hogyha a mai nap Isten kezében van, akkor ma nyugodhatok. Akkor ma élvezhetem azt, ami van. Örülhetek neki. Megragadhatom a lehetőségeimet. Csinálhatok valami merészet. Elmehetek akár evangelizálni. Csináltok bármit, nem? Amire a szívem indít, az a szív, amit Istennek adtam. Akkor szabad vagyok bármire. És én nem tudom, már csak az a kérdés, hogy mi van a szívemben? És az, hogy mi van a szívemben, az pedig abból áll össze, hogy egyre többet nézem őt, egyre többet beszélgetek vele, és a szívem egyre inkább hasonlít az övére. És az ő szívében nem egy bigott vallásos élet van, hanem szabadság van. Isten nagyon sokszor azt mondja, hogy gyerünk, menjél focizni! Mit focizni? A legszentebb dolog, amit most csinálhatsz, az az, hogy elmész focizni. Mit? Mondom, focizni. Sokan testiek vagytok, mert sose fociztok. Na mindegy, biztos értitek. Tehát, hogy Isten élete gyönyörű egyensúlyban van. De sose feledkezik meg a legfontosabb dolgokról. Sose késik le semmiről. Elég minden napnak a maga baja. És a holnap majd aggódik magáért. És a vers ehhez prédikátor 6-9. Többet ér az, amit lát a szem, mint ami után sóvárog a lélek. Ez is hiába valóság és hasztalan erőlködés. Ugye ez a holnapra halasztott élet. Többet ér az, amit lát a szem, mint ami után sóvárog a lélek. És az utolsó pontunk az így hangzik. Harcolj, hogy megmaradhass ebben a szabadságban. Melyik szabadságban? Abban a szabadságban, ahol én Istenre bíztam magam. Ahol ő az én válaszom. És szabad vagyok. Galácia 3. Galácia 5. Krisztus szabadságra szabadított meg minket. Ne hagyjátok magatokat újra szolgasság igájába fogni. A szabadsággal, tehát hogyan lett, akit a fiú megszabadít, az valóban szabad. Vagy úgy mondja, hogy ha a fiú megszabadít titeket, valóban szabadok vagytok. Hogy szabadít meg a fiú? Egyszer az evangéliummal, hogy hittem és örök életem lett, de aztán másodszor az igéjével, hogy a szeretetének a szavaira emlékszem, és ezek a szavak egy olyan hitrendszert, egy olyan meggyőződésrendszert építenek ki a lelkemben, amely már nem manipulálható, amely nem ijed meg a hőségtől, amely nem ijed meg a világ fenyegetésétől, amely nem fut elismerés után, vagy nem fut kárhoztatás elől. Egy olyan meggyőződésrendszer az életről, amely egyetlen egy dologtól, egyetlen egy személytől függ Istentől. Ő pedig szeret és szabadon enged. Szabadság. És ezt a szabadságot egyetlen egyféleképpen lehet elveszíteni, megint visszatérve az első ponthoz, a szembeszélen keresztül. A szembeszél arról szól, hogy ezt a szabadságot, ami a tiéd, azt az életet, ami Isten ígéreteivel a tiéd, 2 Péter 1 szerint, azt elvegye tőled. Hogyan? Hazugsággal. Hogyan? Hogy rávegyen arra, hogy neked igazad van, és Isten téved, az önigazsággal, hogy megint elkezdj a saját mércét szerint gondolkozni. Harcolj az ellen, hogy elkezdj természeti módon gondolkozni, hogy elkezdj látás által élni, hogy elkezdj felülbírálni a tapasztalatoddal azt, amit Isten ígért. Harcolj az igazságért, de nem kint karddal és zászlóval, hanem bent a lelkedben, hogy a lelkedben állíts föl egy bírót, aki mindig megkérdezi, hogy figyelj, ennek a gondolatnak hol van a fejezet és a vers száma? Nincs neki, akkor el innen. És ennek a gondolatnak hol van a fejezet és a vers száma? Vagy legalábbis valami kapcsolódás valamihez? Nincs neki, akkor el innen. Nem szólhat többet. Nincs joga szólni. Joga szólni csak annak van, akinek van fejezet és vers száma, vagy fejezet és vers számra hivatkozik. Nem bigott dolog ez. Reggel fölkelek, és azt mondom, tudjátok, mit fogok ma csinálni? Könyvet olvasok. Gyűrűk urát. Hol van ennek fejezet és vers száma? Mondom neked. Mindent szabad nekem. Csak nem minden használ. Mellesleg ez még szerintem használ is. Oké. Élj a hited szerint. Élj a hited szerint. Légy tudatos, amennyire tudatos tudsz lenni. És itt vannak a versek hozzá. Figyelj! Azt mondja, mert testben élünk, de nem test szerint hadakozunk. A hadakozásunk fegyverei ugyanis nem testiek, hanem erősek Isten kezében erődítmények lerombolására. Ezekkel rombolunk le minden okoskodást és minden magaslatot, amelyet az Isten ismeretével szemben emeltetnek. És fogjul ejtünk minden gondolatot a Krisztus iránti engedelmességre. És készek vagyunk megbüntetni minden engedetlenséget. Ha ti teljesen engedelmesek lesztek, így van. Oké. Tehát magaslatok, amelyek Krisztus ismeretével szemben emelkednek a lelkünkben. Ezek olyan erődítmények, olyan magaslatok, amelyeket érvekkel, koncepciókkal, elképzelésekkel, hazugságokkal épít föl a világ, a régi bűnös természetem, vagy akár konkrétan az ördög a lelkemben. Elképzelések, amelyek foglyul ejtenek engem. Nem vagyok szabad. Ha nem teljesítek, akkor szétesek. Meg kell, hogy feleljek Istennek is. Meg kell, hogy feleljek mindenek. Úgy értem, hogy ha én nem teremtem meg az egzisztenciámat, akkor gyakorlatilag éhen fogok halni. Nem igaz, nem igaz, nem igaz. Persze Isten megmondta, hogy dolgozz. És aki nem akar dolgozni, ne is egyék. De te valószínűleg akarsz dolgozni. Akarsz dolgozni? Valószínűleg akarsz dolgozni. Úgyhogy, és tudod, és bízol Istenben. És tudod, amire ő indít, megteszed. És bízhatsz benne. És állhatsz. És nem kell félned semmitől. És minden rendben lesz. És igen, lehet, hogy megengedi, hogy bemenj egy zsákutcába is, és ott fájdalom érjen. De az a fájdalom az a hasznodra lesz. Az el fogja mélyíteni a bölcsességet, tehát az érettségre fog téged vinni. A sötétben elrejtett kincseket ott találod meg. Úgyhogy az életed szabad Istennel. Őtőle függök egyedül, de ő rajta keresztül minden mástól pedig szabad vagyok. Véglegesen, végzetesen. Az életem egy nagy szerelem. Az életem egy nagy kaland Istennel. Elmered-e ezt hinni? Rámersz-e erre lépni? Pici és aztán egyre nagyobb lépésekkel. Mert ez az élet titka. Ez minden. Ez minden. És figyelj, ez annyi, amennyit a világ még ígérni sem mer. A személyiségfejlesztő, a pragmatikus, profitorientált világ a töredékét nem tudja ennek ígérni. Még a pragmatizmus szintjén sem. Elmondom, mire gondolok. Ha ezt te hiszed, akkor ahogyan a lelked engedni kezd ennek a világképnek, mert ez egy új világkép. Nem az az új világkép, hogy van Isten, hanem hogy kicsoda Isten, és hogy te hogyan élhetsz előtte. Ahogy ennek a világképnek engedni kezd a lelked, az élet élményed fenomenálissá válik. Problémákkal együtt, üldöztetésekkel együtt, próbákkal együtt, szenvedéssel együtt, fenomenális életélmény. A világ a közelébe nem tud menni ennek. Semmilyen ígéretével, semmilyen eszközével, semmivel. Én csak nyomort láttam, frusztrációt, szorongást a legnagyobb sikerek árnyékában is. Amit Isten ad nekünk, minden szempontból fenomenális, Nem csoda, hogy ekkora az ellenszél. Nem csoda, hogy ekkora az ellenállás. Nem csoda, hogy belül ott van a hang, amely azt mondja, hogy ha csak nem fogod ezt elhinni, pedig mekkora dolog lenne, ha elhinném. Pedig mekkora dolog lenne. Úgy értem, élhetnék. Aztán 50 éves vagyok, kipróbáltam mindent. Figyeljetek, semmi nem működik. Semmiben nincs élet. Ebben van élet. Miért adnátok pénzt valamiért, ami nem kenyér? Ami nem eledel? Gyertek ő hozzá, és vegyetek az élet kenyeréből ingyen. Na ennyi. Ez a sorozat vége. Nincs több. Ámen. Ámen. Mennyei atyánk. Arra kérünk téged, hogy add nekünk ezt az életet. És valójában a kéréssel jó, mert már nekünk adtad. Ez mind a miénk. Nem kell tennünk semmit azért, hogy a miénk legyen. Ott van előttünk, csak el kell, hogy fogadjuk. Egyszerű hittel. El kell, hogy fogadjuk, hogy ez valóság. És aztán emlékeznünk kell rá. És ezen a hiten keresztül, ezen az igazságon keresztül hozzád jutunk. Az arcod előtt állunk. A karjaid közé hullunk. Ölelsz és csókolsz minket. És mi élünk ebben az ölelésben, összeforva Istennel, és mégis szabadon, annyira szabadon, amennyire szabadok még sose voltunk. Ez az élet, nincs másik. Minden, ami ettől eltérő, minden, ami más, az bálvány, bálványimádás, hamis istenek. És te féltékeny vagy, és értem, és én is az lennék. Mert a szívünk mást szeret. Ahogy bárcsak elhagynám a szeretőimet, bárcsak elhagynám a szívem elengedni őket, és te segítesz nekünk ebben, hogy elengedjük a bálványainkat, az Isten helyettesítőinket, és végre benned bíznánk, végre hozzád mennénk, és veled boldogok lennénk, és jövünk, és itt vagyunk, és téged keresünk, és benned bízunk, és boldogok vagyunk. És hogyha még sose fogadtad el Jézus Krisztust, mint a megváltódat, itt az ideje, ez az első lépés, a legnagyobb, és valójában az egyetlen lépés. Mondd neki, hogy elfogadlak, légy az Istenem. Tudom, hogy bűnös vagyok, és tudom, hogy te vagy a messiás, te vagy a helyettesítő, te vagy az, aki meghaltál az én bűneimért. És aki hisz benned, annak örök élete van, mert te kifizetted az adósságot, és én elfogadom ezt. És te elfogadod ezt, fogadd el Jézust, mint a megváltódat. Mondd neki, elfogadlak Jézus, légy a megváltóm, adj örök életet, bocsásd meg a bűneimet. És ha meghalok egy nap, vigyél a mennybe, és amíg itt vagyok a földön, addig hadd éljem az életemet én is a beléd vetett hitben, hogy tudjam, hogy szerettél engem, és önmagadat adtad értem. A te nevedben imádkoztunk, a názáreti Jézus Krisztus nevében. Ámen. Ámen. Köszönöm a figyelmeteket. Van most nyári bibliaiskola? Most? Lent? Igen. Csütörtökön. Tehát most nincsen. Jó, mert akkor elküldtelek volna titeket bibliaiskolás órára, de így nem tudlak elküldeni titeket. Oké. Van-e gondolatotok ehhez? Hozzászólásotok? Vagy bármi? Vége a sorozatnak. Ha menned kell, menj. Ha még szívesen mondanál valamit, Gábor, akkor mondj, kérlek. Oké, van egy gondolatom ehhez. Megismétlem a kérdést, Gábor kérdése az volt, pont Róma 7-ből Pál vívódása, hogy amit szerintem majdnem mind ismerünk, hogy a jót, amit tenni akarok, nem tudom, hanem csak azt találom, hogy mindig a rosszat teszem, amit nem akarok. És hogy két törvényt találok magamban, a bűntörvényét, és a testemmel a bűntörvényének, és az elmémmel meg Isten törvényének szolgálok. És ez a kettősség frusztrációt okoz. Két gondolatom van ehhez, vagy talán több is, de rövid leszek. Az első, hogy figyelj, muszáj, hogy komolyan vegyük Isten ígéreteit. És Isten válasza a bűnre az, hogy meghalt érte. És mi meghaltunk vele. És megszabadultunk a bűntől. Pont. Ne menj ezen túl. Mi van a bűnöddel? Meghalt érte Krisztus. Na de itt van. Ne. Most söpörted le az első állítást, hogy Krisztus meghalt a bűnökért. Kifizette. És vele együtt te is meghaltál. Róma, azt hiszem, hát most megnézem. Róma 6 vége, igen, ugye? De azért megkeresem. Egy pillanat. Tehát az a baj, hogy felszínesek vagyunk Isten igazságaival. Tehát olyan szinten felszínesek, hogy hallunk egy igazságot, és tovább szökkenünk, mintha az nem is lenne. És igen, de. És akkor ott volt három válasz, de mind a hármat ilyen könnyörén átszökkentük, hogy igen, de. De nem, az első válasznál meg kell állni. És azt mondja, oké. Figyelj, 7. Róma 6-7. Vagy 6-6. Mert tudjuk, hogy a mi óemberünk, ő vele megfeszítetett, hogy megerőtlenedjék a bűnteste, hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek. Most ezt megint a régi természetem úgy olvassa, hogy akkor többet ne vétkezzek. De ide nem ez van írva. Az van írva, hogy ne szolgáljak a bűnnek. Azaz ne legyek a bűnnek a rabszolgája, azaz kötelezően bűnt cselekvő ember. Tehát innentől van lehetőségem nem vétkezni is. De ez csak ennyit mond, figyelj, de itt jön a lényeg. 7. Mert aki meghalt, az megszabadult a bűntől. Na ehhez mit szólsz? Ha János evangéliumát, nem, János levelét, 1 János 1, 8-10-et vesszük, akkor ez nem jelentheti azt, hogy nem vétkezünk többet, mert ott pont azt mondja, ha valaki azt mondja, hogy nem vétkezik, akkor nincs meg benne az igazság, ha valaki azt mondja, hogy nincs benne bűn, akkor hazuggá teszi Istent. De ide mégis egy olyan szó van írva, hogy megszabadult a bűntől, mert aki meghalt, az megszabadult a bűntől. De akkor ez nem azt jelenti, hogy akkor onnantól nem vétkezik, hanem azt jelenti, hogy a bűn kérdéstől, ettől az egész mércétől, ettől az egész jelenségtől megszabadult. Ez le lett rendezve. Ugye Rómában a másik ilyen kép az a házasság. Ha meghalsz, szabad vagy a férjedtől. Ha a férjed hal meg, szabad vagy tőle. Ez a halál végleg elválaszt valamitől, ami azelőtt teljesen érvényes volt. Ez rendben van? Most figyelj, ezt hinned kell. Ezt nem ugorhatod át. Jó, de én nem így szeretném. Basszus, de így van. Nincs más megoldása Istennek. Ezt érted? Mert én úgy szeretném, hogy ne kövessem el többet azt a bűnt. Te Isten meg nem úgy szeretné. Igen, lehet, hogy egyszer megszabadulsz tőle, de legfeljebb akkor, amikor elfogadtad a bevégzett munkát teljes és elégséges megoldásként. Csak gondolj bele, tehát csak nézd meg a zsidókhoz írt levél végét. Tudod, újra helyre vissza akarták állítani az állatáldozatot. És ki van bukva Isten? Miért van kibukva? Azért, mert ő már elintézte a bűnt. Te ne tapod lábbal a kegyelem vérét, Krisztus vérét és a kegyelem szellemét meg közönségesnek tartod. Ez elbánt vele, nincs szükség újabb áldozatra. Fizest ki a bűnt a bárány vérével. A lelkemnek ez elég kéne, hogy legyen. Ennek semmi köze nincs ahhoz, hogy szereted-e a bűnt vagy sem. Ennek az igazsághoz van köze, hogy mi az, ami elbánt a bűnnel. Most nem az fizeti ki a bűnt, hogy te nagyon bánod. Ja, én úgy bánom, hogy ostorozom is magam egy kicsit. Jaj, de jó, mert Krisztus nem tudta tökre kifizetni, de a te bűnbánatod most kifizette azt a maradékot, ami még volt rajta. Nem. Két nagy pofont a gyereknek. Krisztus vére teljesen kifizette. Te ne akarjál hozzátenni, attól a bűn még bűn, attól még nem jó, de értsd meg, hogy nem ugorhatod át a bevégzett munkát önigazságra alapozva. Hogy de nekem bűntudatom van, hát ne legyen. Ugye te a gonosz lelkiismeretet válaszold meg a bevégzett munkával. És most csak tovább megyek. Ha meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy élni is fogunk vele, mert tudjuk, hogy Krisztus, aki feltámadt a halottak közül, többé nem hal meg, a halál többé nem uralkodik rajta. Mert hogy meghalt, a bűnnek halt meg egyszer és mindenkorra, hogy pedig él, az Istennek él. Ugye mi is vele, és akkor ez ránk is érvényes. Tehát aki meghalt, az a bűnnek halt meg egyszer és mindenkorra. Megvan? Mi a kapcsolatod neked és a bűnnek? Semmi. Egyszer és mindenkorra le lett választva, meghaltál. És hogy élsz pedig, kinek élsz? Te ki az, akivel meg össze vagy kapcsolva, úgyhogy soha többet nem lehet elválasztani? Istennek. Nem ezt mondta Galácia 2.20 is? Nem ugyanezt olvastuk? Krisztussal együtt megfeszítettem, élek, de többé nem én, hanem Krisztus él bennem. Ugyanez a gondolat. És aztán itt jön a gyakorlati következtetés. Ezt kell csinálni. Tehát amikor ezzel az őrülettel találkozol, ami Róma 7-ben van, akkor így válaszolod meg. Így tekintsétek ti is magatokat. Tehát tekintsétek, végezzel egy számítást, végezzel egy kalkulációt. Így amikor látod ezt az őrületet, mert látni fogod, akkor végezd el ezt a kalkulációt. Hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztusban. Oké, itt a bűnöm, na ez az, aminek meghaltam, és ő az, akinek élek. Ennyi. És ezt a tekintést, ezt a kalkulációt, ezt a számítást elvégzem. És ezzel meg kell, hogy elégedjek. Meg kell, hogy elégedjek. Nem tehetem meg, hogy ezzel nem elégszem meg. Attila. Dicséretét. Dicsérjük a bevégzett munkáért, adjunk hálát neki érte, minden ígéretéért, és élvezzük a szabadságot. Micsoda gondolat. Figyeljetek, tudjátok, mi az egyik dolog, amit elszúrunk? Hogy nem vagyunk elég következetesek. Úgy értem, igazat mondunk az igéből, de aztán a következtetés, amit levonunk az ige alapján, az már egy kicsit ilyen testi, és aztán ahogy meg gondolunk magunkra és élünk, az meg már teljesen törvénykező. Ezt érted? Nem merünk következetesek lenni az ige. Ha az ige azt mondja, hogy meghaltam a bűnnek, akkor a végeredmény az az, hogy többé nem szolgálok a bűnnek. De várjál, de hát pont, hogy elköved. Hát pont, amikor elköveted, és futsz előle, akkor szolgálod. Ezt érted? Szolgálni lehet vágyakozva, meg félelemmel is. Isten pont azt szeretné, hogy felejtsd már el ezt az egész bűn dolgot. Lazíts! Mert amikor velem vagy elfoglalva a bűn helyett, akkor nincs helye a bűnnek. Akkor ahogy én betöltlek téged, az egész magától nem történik meg. De amikor bűncentrikus vagy, amikor nem gondolsz a citromra, vagy nagyon gondolsz a citromra, akkor kiuralkodik. A citrom. Krisztus azért halt meg, hogy szabadságunk legyen ezen csak egyszerűen átlépni. És ennek megint semmi köze ahhoz, hogy a bűn helyese vagy sem, hogy jó-e vagy sem, hogy szabad-e vagy sem. Ezt értitek? Semmi köze hozzá. Persze, hogy nem szabad. Persze, hogy nem jó. De erről volt már sok üzenet, és most ezt nem fogom megismételni. figyeljetek, egy ámulatos élet vár ránk. A hit túloldalán, a hit túloldalán egy ámulatos élet vár ránk. És a hit nem az, hogy hiszek-e Jézusban, meg hiszek-e Istenben, hanem hogy hiszek-e neki. Hiszek-e neki. Higgy neki. Higgyek. Ezt mondom, reggel fölkelek, Sanyi, higgy neki. Higgy neki. Ugye, de ne szivasd magad, szivatod magad. Ezt csináljuk, szivatjuk magunkat. Hitetlenségben, mintha nem lenne igaz, mintha nem tudnám, hogy ő mindent rendbe hozott. Kavarok, mint vakegér a nullás lisztben. És szenvedek. Teljesen szükségtelenül. És figyelj, ha így kezded el olvasni az igét, megszabadító parancsolat után, megszabadító parancsolat jön. Ha ezzel a tükörrel kezded el nézni az igét, a legnyomasztóbb versekről kiderül, hogy ez Isten szerelmének a megszabadító parancsa. Ez a ne szeressétek a pénzt például. Abszolút, ez pont erről szól. Minden rossznak a gyökere a pénz szerelme. Mert a pénz iránti sóvárgásokban sokan káros kísértésekbe is kívánságba esnek, amely elolvasom. Pont erről szól. Hát nem lesz ennek vége soha, de mindjárt abba hagyom. Jó, várjatok, mindjárt befejezem. De ez nagyon jó. Ez annyira jó, hogy el fogjátok dobni az agyatokat, olyan jó. Oké, figyelj, akik meg akarnak gazdagodni, ez 1 Timóteus 6:9, akik meg akarnak gazdagodni kísértésbe, meg csapdába, és sok esztelen és káros kívánságba esnek, amelyek csak pusztulásba és romlásba döntik az embereket. Ebből tudod, hogy mit hallottál meg? Azt, hogy akik meg akarnak gazdagodni, és az nem jó. A nyomorult, egy kicsi örömöm lett volna, és basszus, azt is elveszi tőlem. De nem hallottad a folytatást? Nem hallottad? Tudom, hogy nem hallottad. Figyelj, kezdjük így. Hagyjuk a gazdagságot az elejéről. Istennek van egy tanácsa. Figyelj, van valami, ami esztelen és káros kívánságokba visz, és pusztulásba és romlásba dönt. Megvédjelek ettől? Tehát ugye tuti a fájdalom, tuti a szenvedés, tuti a romlás, tuti, érted? Tehát olyan, mintha elkezdenél drogozni. Tehát tuti, hogy széthullik az életed. Megmenthetnélek tőle? Vagy hallgassak róla, és csak csináld. Melyiket választod? Ments meg. A pénz szerelme, hogy meg akarsz gazdagodni.
Jaj, tudtam.
Na de várjál, figyelj. De nem tudod, hogy miről beszél. De most nagyon figyeljetek, ezt még soha életetekben nem hallottátok. Figyelj, mert tudod, mi van elé írva? Ez elé? Azt mondja, ez elé az van írva, 6, de valóban nagy nyeresség az Isten félelem megelégedéssel, mert semmit sem hoztunk a világra, ki sem vihetünk belőle semmit. Figyelj, és itt jön, figyelj, de ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. Még mindig nem érted? Ez az előző mondat. Ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. És ezután mondja, akik pedig meg akarnak gazdagodni. Azt hiszed, hogy ő arról beszél, hogy te milliárdokat akarsz felhalmozni? Nem, ő arról beszél, hogy amikor elkezdesz tekerni azért, hogy több legyen, mint a ruházat, és az élelem, akkor már ebben a csapdában vagy. Ebben mind benne vagyunk. És ez nem a meggazdagodásról szól, hanem arról, hogy bízok-e Istenben, vagy sem. Aki meg akar gazdagodni, azt tudod, mit akar? Akar magának végre egy olyan Istent, akit ő irányít. A meggazdagodás nem azt jelenti, hogy milliárdokat akarok, hanem azt jelenti, hogy én akarok gondoskodni magamról. És Istentől elfordul a szívem. És ez a lelki állapot, amely bármit Istentől függetlenül akar megszerezni magának, az már káros kívánságokba, esztelenségbe, pusztulásba, és nem tudom, mibe visz. Figyeljetek, átéltem. De mondom a folytatást, mert még mindig nem érted. Tökre semmi gond nincs a gazdagsággal. Lehetsz büdös, kövér, disznó gazdag, ha közben az Úrban bízol. Érted? És te nem vagy abban a kategóriában, aki meg akar gazdagodni. Érted? A meg akar gazdagodni az azt jelenti, hogy aki végre le akarja váltani Istent egy kis pénzzel. Leváltanálak, Uram. Érted? Lapátra raknálak. Ha lenne egy kis zsé, már lapáton is lennél. Ne érts félre, ez a lelki állapot. Mert hogyha igaz az, hogy ő harcolja a harcaimat, igaz az, hogy ő gondoskodik rólam, akkor miért kéne úgymond meggazdagodnom? De megint nem fogod érteni a folytatást, és szerintem nem is itt van, de mindjárt megkeresem. Timóteus 6.17, figyelj, és itt jön a gyönyörű egyensúly. Azoknak, akik ezen a világon gazdagok, hagyd meg, hogy ne legyenek nagyra törőek és nagyra törők. Figyelj, és itt jön, figyelj. És ne a bizonytalan gazdagságban reménykedjenek, hanem Istenben, aki bőségesen megad nekünk mindent a megélhetésünkhöz. Ez a válasz. Isten azt mondja, figyelj, én vagyok a te gazdagságod. Érted? Én vagyok a te büdös, kövér, felhízott gazdagságod. Én vagyok az. Én vagyok Isten. Én vagyok a te Istened, és én mindent meg akarok adni neked, mindent. Ne válts le engem, légy szíves. Ne tegyél lapátra valamiféle pénzügyi gazdag. Lehet pénzed, majd adok. Ha, tudod, ha az érettségedben oda jutsz, hogy nem fog tönkretenni, mit zavar az egész? Nem, hogy nem zavar, még kívánom is neked. De abban a pillanatban, ahogy átesel abba az állapotba, ahol nem bennem bízol, hanem a bizonytalan gazdagságban, az a saját magadban, a saját erődben, amit te megszereztél, amit te felhalmoztál, amivel te végre gondoskodhatsz magadról, amire az egész életünkben készültünk, és erre lettünk kiképezve. Ez az álmom. Egyszer olyan hatalmas leszek, hogy magamról gondoskodok. És hatalmas leszek, és erős leszek, és akkor boldog leszek. Istennek ez a rémálma, ez a halál. Azt mondja, hogyha büdös, kövér, disznó gazdag vagy. Egyébként, most nem megyek vele. Akkor ne a gazdagságodban bíz, mert az bizonytalan, hanem bíz bennem. És hogyha szegény vagy, vagy annak tartod magad, de oké, van mit enned? Van mit fölvenned? Akkor te már a sinem vagy kategóriában vagy, ez szerint. És mivel mindannyiunknak több van ennél, mi már mind a gazdag kategóriában vagyunk, és az intés nekünk szól, hogy ne a bizonytalan gazdagságban reménykedjetek, hanem Istenben, aki bőségesen megad nekünk mindent a megélhetésünkhöz. Mit várunk a gazdagságtól? Hát azt, hogy bőségesen meglegyen nekünk minden a megélhetésünkhöz. És Isten azt mondja, a tiéd, velem együtt a tiéd. De ha ki akarsz kerülni, ha le akarsz cserélni, hogyha helyettem a pénz szerelmével meg akarsz gazdagodni, akkor ott van az az intés, valami, amit meg akarlak kímélni. Mert sok fájdalmat okozol magadnak, sok szenvedést, romlásba és pusztulásba visz. Mindegy, ezt elmondtam, talán értitek, talán nem. Ez egy teljesen egységes világkép, ahol Isten a válasz mindenre, és végtelenül gazdag, és semmit se tart vissza tőled, és mindent tökéletes hangsúly, tökéletes ütemezésben, tökéletes tempóban, tökéletes módon csinál. Ő a te szerető Isten, az egyik tézisünk ez volt, mindent a jóért csinál. Figyelj, bízd már rá magad. Bízd már rá magad. És akkor mi van? De mi van, ha én szeretnék vagyontárgyakkal élni, szeretnék egy olyan házat, amiben úszómedence van a nappaliban. Hát mondd el neki. Hát ő a te Istened, ő a te férjed, a feleséged, ő az, akivel együtt fogjátok élni az örökké valóságot. Hát mondd neki, hogy szeretnél egy ilyen házat. Beszéljétek meg. Gondolod, hogy az örökké valóságon, a mennyei Jeruzsálemben majd egy ilyen kis fabódéban fogsz lakni? Hát ott olyan gazdagság lesz, hogy el nem tudod képzelni. Van egy rossz képünk Istenről. Azt gondoljuk, hogy ő az ellenség. Azt gondoljuk, hogy nekünk van egy jó kis tervünk az életre, egy ilyen kis tuti kis terv, csak reméljük, hogy a góré rá nem jön, mert akkor biztos keresztbe tesz nekünk. Úgyhogy dicsérlek, Uram, de háttérbe valahogy véghez viszem a tuti kis tervemet, ahol majd boldog leszek. Mert ha őre bízom, akkor megyek Szibériába, vagy valami ilyesmi. Értitek, van egy beteg képünk Istenről. Értitek? Szívesen lecserélnénk őt, hogy ne tőle függjenek a dolgok. Mert ha tőle függnek a dolgok, semmi sincs jól. Ez a hitetlen hívő. Íme itt vagyok. Sose lesz ennek vége. Na, sziasztok! Ámen, menjünk haza! És miről? És igen. És hova?